Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek! Az elején már pár dolgot megemlítettem, de most egy kicsit visszatérnék erre. Az egy számomra egy különleges dolog, hogy pont olyankor, amikor az ember nem is várja váratlanul az Isten közbelép adott dolgokkal kapcsolatban, és majdnem, hogy eltartom a számot, mert olyan váratlan, és olyan hirtelen, és olyan pillanatszerű, csak egy egészen egyszerű dolgot, közbejáró imával, hát azt már megszoktuk, hogy a nőknek elindul a könnye, mert megérint őket az Úr. De az elmúlt alkalmak egyikén az volt egy döbbenetes tapasztalat részemről, hogy akiért férfér imádkoztunk, mind elkezdett sírni. Mindegyiknek kicsordult a könnye, és ez pontosan azt mutatja, hogy az Isten kegyelme rájuk is épült kiárad, mind a nőkre is, és úgy meg tudja őket is érinteni, hogy könnyek nélkül nem tudják megállni. Na most, ez azért csodálatos, mert azt hinné az ember, hogy a férfi nép az aztán egy stram, egy jó kiállású, aztán én nem rendülök meg olyan egyszerűen, olyan könnyen. És egyszerűen az Úr akkor olyan egyszerű dolgot mond neki, mind amit nem tudok most kihagyni, mind amit Nátanaelnek mondott, mikor Fülöp oda csalt, hogy megtaláltuk a messiást. Nem így mondta, de ez volt a lényege. És kibukkan a kanyarból Nátanael, akit Fülöp odahívott. Jézus meglátja, és azt mondja, nézzétek, egy igaz izraelita. És Nátanael ott a János evangélium elején megvallja, hogy valóban te vagy az Isten fia, valóban te vagy a messiás. Miért? Mert csak annyit mondott neki, hogy láttalak a fügefa alatt. De Nátanaelnek ez a kevés valami, hogy láttalak a fügefa alatt, az elég volt arra, hogy elképesztő tűz keljen fel benne, és majdnem, hogy térdre zuhant, nem volt térdre zuhanás, de majdnem így élte meg, hogy azt mondta, hogy valóban te vagy a messiás, valóban te vagy a fölkent, mert olyan Isten élménye volt a fügefa alatt, amit senki más nem tudhatott, csak az Isten. És Jézus azt mondja, láttalak a fügefa alatt. Pedig mennyire egyszerű kis mondat. Ettől Nátanael teljesen tacsra van állítva. Teljesen megdöbben. Tud az ember számára olyat mondani az Isten, hogy maga is megrendül, és azt mondja, hogy ez váratlan volt, és olyan sodorú erejű, hogy egyszerűen elképesztő. És ilyen történéseken keresztül megy át az ember, és kicsi ez az ország, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy a kegyelmek áradnak rá újra és újra, és megértettem valami nagyon fontos dolgot, hogy az nem csak egy olyan, hogy itt van, hát értsétek már, hogy aki szent, az legyen még szentebb. Az igaz legyen még igazabb, aztán el van intézve. De testvérek, hát ez szó szerint mindnyájunknak szól. Az igaz legyen még az a szent meg még szentebb. Most napjainkra, az utolsó időkre azt mondja az Úr, hogy legyél még szentebb. És akkor az ének azt mondja, a kegyelem az árad, mint az eső. Mert Isten olyan kegyelme árad ki ránk, hogy még én is néha elképedek, hogy hát ott van az a kis füzet, ha még van belőle, a szeretett lángos dolgokat írja le, és akkor belegondolok abba, hogy ez a szeretetlánk dolog, amit Erzsébet asszonynak lediktál a szüzanya, és a naplója megjelenik, és manapság már valami különleges módon működik, mert már külföldön megemlékeznek róla, és ünnepségeket tartanak a szeretetlán kiáradásával kapcsolatban. És akkor megkérdezek valakit, mondd, ha én most szó szerint megkérdezlek, hogy mi az a szeretetlán, te meg tudod magyarázni? Hogy mit jelent az egy magyar ember számára, hiszen Magyarországon Erzsébet asszonynak jelentette ki a szüzanya, és láttam az unokáját, aki egy óriási zenekar vezetője volt, de most már annyira elfoglalják a szeretetlán dolgai, hogy képes volt ezt a nagyon sikeres és nagyon áldott zenekart csak ott hagyni, aztán szétszóródtak, de mag jó helyre húlt, és áldás fakadt belőle. És ott vagyok egy postán. Furcsa lesz, hogy kerülök oda, úgy, ahogy most mondom. Ott vagyok egy postán, be akarok fizetni egy csekket, és ilyet még nem láttam, hogy a postán egy postás áll mögöttem, és szívja a postás kisasszonyt. Miért pont most kell neki számlálni a pénzbe? Tesz ilyen köteki, és akkor számolja, és akkor címkézi, félreteszi. Na, akkor egyet kiszolgál. Na, végre mondja a postás, és csak mondja magáit, és én még nem értem oda, mert még előttem voltak, és igazán ez a hergelő stílus, meg az hang valami, hogy nem tudott elérni, mintha valahogy lepergett volna, mint az eső egy jó védőkabáton. Amire ezt elmondom, az most jön. Ott a postán, miközben szívják a postás kisasszonyt a fülem hallatára, Isten olyan szeretett zuhataga ér el, valami olyan láng ömlik ki rám, hogy én azt élem meg, hogy belülről kezdek izzani. Fölizzani, mintha én benne valami fűtést fölkapcsoltak volna. És képzeljétek el most annak erre, hogy hideg van, vagy nincs hideg, kezdem azt érezni, hogy Uram, te tudod, hogy én mikor bírom, hány Celsius fokig mehetsz te ezzel fölfelé? Én már nem azt mondom, hogy lázas vagyok, vagy valami, hanem olyan láng van bennem, olyan forróság, hogy szinte érzem, hogy szinte már fáj. És azon gondolkodtam, hogy mi ez a hatalmas láng bennem, mi ez a nagy forróság bennem, most ha én megölelnék itt valakit, nézne egy nagyot. Mert hát, ha ő is megkapja, hogy ő is hadd égjen ebbe a lángba, hadd égesse ez a szeretett láng. Én nem ezt akartam mondani, ez most jött ki véletlenül így a számon, hogy ez a szeretett láng, ami az Isten szeretetének olyan tüze, ami újra és újra megjelenik teljesen várhatatlan időpontokban. Szeretnék valamit hozzátenni. Vannak karizmák, vannak ingyen adott ajándékai a Szentléleknek. Egyik ilyen ajándék a szív lángolásának karizmája. Testvérek, annak idején megkaptam, és mivel ingyen adott, hát ebben nincs mit én is szégyelni, de szeretnék valamit kierősíteni, kimondani, valamit helyhez kötni, a szív lángolását azért hívják a szív lángolásának karizmája, mert a szívet kezd el lángolni, és ott benn lobog a láng abba a kis körzetbe, ami a szívburkon belül van, és ott lángol, hú, minden ide lángol, de itt belül ilyen kis terület, a szív. De ami a postán történt, annak semmi köze ehhez. Az egész testben olyan izzás, olyan forróság, olyan láng, olyan hőség, nem tudom még szó szerint meg sem mondani, hogy mi az, de olyan forróság, hogy én kezdtem szemezgetni, hogy Uram, hát a Celsius fokot nézem, szerinted én még ezt kibírom? Ha még egy fél fokkal följebb mész, még kibírom? És akkor befizettem a csekkemet, kitántorogtam az utcára, És akkor egy kicsit lejjebb hagyott, de nem múlt el. És akkor olyan öröm fogott el, hogy annak ideje volt ilyen énekes könyvünk itt a tömőben, saját ilyen kis készítmény, és volt egy ilyen, hogy valami éneklek, táncolok az Úr előtt. Magasztalom, dicsérem őt, mert nagy csodákat vitt ő végbe, valami ilyesmi a szövege. És majdnem elkezdtem táncolni az utcán. Olyan ünnepet éltem meg, hogy ez a láng, vagy ez a forróság, mert ez nem láng, ez nem forróság, ez a fölfelé menő Celsius fok, minden sejtetben, nincs kivétel, mindenben, de benned van, és nem tudod hova tenni, de egyet érzel, hogy ez valami ünnepi pillanat. És ez a Móricz Zsigmond körtéren történt meg velem, ott volt egy nagy posta, és akkor hát a Győző, az egy ugrásra van ide, a Győzőhöz bemegyek, a Hergár Győzőhöz, és mondom neki, hogy Győző, én ünneplek, éneklek, Istenem az Úr előtt. És akkor így mondom neki, és látja, hogy milyen vidám vagyok, és hogy mi történt velem, az szinte süt rólam. Mert még a forróság ott volt. Azt mondja a Győző, de nincsenek véletlenek, értitek? És azt mondja a Győző, most már értem, hogy miért kellett ott hagyni a grillcsirke felét a sütőben. Kihúzta, és elém tette, azt mondja, ünnepeljétessek, folytasd. És a forró, meleg grillcsirkét főtállalta. Én ezt csak azért mondtam el, testvérek, van valami, ami lehetetlen az Isten előtt, hogyha téged meg akar örvendeztetni, meg akar ajándékozni, és azt mondom, és azért mondom, hogy van kegyelme az Úrnak, és van hatalma arra, hogy megtegye ezt mindnyájunkkal, hogy ez az ünneplek, éneklek, hogy búzduljon föl bennünk, hogy én igenis valami olyasmit mutatott meg az Isten ebből a szeretetének a lángjából valami olyan bensőséges élményt élhetsz meg, ami erre nem is gondoltál soha, hogy ez itt a Földön így lehetséges. És én azt mondom, hogy újra, és újra, és újra, és újra megadhatja az Úr. És lehet, hogy ez az a szeretett láng, amit ha megölelném a Lajos, nehogy végül alakítani, hogy én a hölgyeket ölelgetni akarom, mert ez a láng, ez kikívánkozik belőled, és osztozni akar. És akkor keresztes Szent János ír valamit a börtönbe, ahol becsukják, hogy lánghevében a Szentlélek kiárat rá, és egy verset ír el, egy gyönyörű költemény, és azonnal eszembe jut mindig ez a mondat lánghevében, és olyan misztikus gyönyörűséget írt le, Isten szeretetéről és annak a tüzéről, és ezt azért mondom el, bár úgy tűnik, hogy itt már olyan időket élünk, lassan megfagyunk a tömőbe, meg ilyesmi, de nem ezért mondtam, csak ugyanakkor Isten meg olyan forróságot adhat, olyan ízlelőt, olyan kóstolót, hogy hát magyarok, értsétek már meg, hogy ez a szeretet láng, ez adatik, és rajtatok keresztül, rajtunk keresztül akar kiáradni a világra. De lehet, hogy még nem jutott el annyira a világra, mint szeretné az Isten, és lehet, hogy ezután fog oly mértékben ez kiáradni az országban a keresztényekre, hogy már arról lesznek ismertek, hogy megolvad a hó is körülöttük, ahogy jön a tél. Na most ezt én csak érzékeltetni akartam valamit. Érzékeltetni akartam valamit, és azt akarnám hozzátenni, hogy amikor valamilyen titokzatos módon megérted, hogy veled van az Isten, és azt mondja az apostoloknak, íme veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Én most meg tudjátok, hogy mondom. Én mindenkinek itt, kivétel nélkül, nincs kivétel, mindenkinek szól, mintha te lennél egyedül itt most a templomban, azt mondom, hogy azt mondja az Úr neked, személyes üzenetként, hogy íme veled vagyok minden nap a világ végezetéig. És az a veled vagyok, ez az Isten olyan jelenléte, hogy elkísér a napjaidban, elkísér a munkahelyedre, elkísér még a munkáin az ebédlő asztalodhoz is. Mindig mellém ülnek. Azt mondja egyik hölgy, én szeretek a vallomerát ebédelni, mert olyan békesség fog el, mikor odaülök mellé. A szeretet láng, az Isten békéje, az ki akar mindnyájunkon keresztül áradni egyik keresztényről a másikra, és a megtéretlen emberek így kapnak olyan jelet az Istentől, hogy valahol valami működik. Hogy tud olyan ismereteket adni az Isten, hogy majd meghalt az aggodalomtól a kolléganő, hogy mi lesz ő vele, ő már nem fogja megkapni a nyugdíjat, mert addigra megszűnik a cég. Mert annak idején a honvédséget elkezdték zsugorítani, de rettentően. 60 ezer főt elbocsájtottak, és stb. Iszonyatos. És akkor, hát majdnem sír, hogy mi lesz vele, ha nyugdíjas lesz. Ő volt az, aki mindig oda akart ülni, mert az a békesség az aggodalmai közepette. Mondtam neki, én megígérem neked, ne izgulj, mert én itt leszek veled a te nyugdíjas búcsúztatódon. Nézett rám. Megtörtént, ott voltam. Mondom, emlékszel rá, mit mondtam neked, hogy én ott leszek a nyugdíjas búcsúztatódon? Ezt is csak azért mondom el, mert Isten ajándékokat akar adni neked is, hogy ismerj fel helyzeteket, ismerj fel olyasmit, ahol kimondhatsz valamit minden felelősség nélkül, mert a Szentlélek a felelőse, ő mondatja ki veled. És ha kimondatja veled, akkor rácsodálkozhat valaki. Gedeon, Ószövetség, a Bírák könyvéből. Gedeon a saját pincéjében elbújva, a pince aljában csépeli, ez a csépkadaró, ugye akkor még nem volt cséplőgép. Csépeli a saját búzáját, lopja, csépeli a saját búzáját, hogy a midianiták el ne vigye, és előlük valamennyit eldugjon magának, meg a családjának. Mi történik? Megjelenik az Úr angyala a cséplő Gedeon mellett. De a Gedeon a legkisebb növési volt a családban, meg amúgy is félénk természet volt, meg egyéb. Megjelenik neki az Úr angyala, és így szól hozzá. Az Úr veled van, erős vitéz. És erre egy csomó nyilat ideírtam köréje. Mit mondott az Úr angyala? Az Úr veled van, erős vitéz. Így látja őt az Úr, így látja őt az angyal. Hogy látja magát Gedeon a kételkedés, a meghívásában, meg mindent, és annyira, hogy leteszi magát, hogy ő a legkisebb a nemzetségbe, és itt elbújva nem meri csinálni nyíltan, lopja a saját termését. Ez pedig ugyanaz a személy, és Gedeon így látja magát. Ezt azért mondtam most el, így hirtelen, hogy a látószög saját magamat azért mindig másképp látom, mint az Úr. Az Úr pedig azt mondja, személyesen mindenkinek, íme veled vagyok minden nap a világ végezetéig. Mert szeretlek téged, mielőtt megszülettél volna, én már ismertelek téged. Ugyanazt mondja neked, mint Jeremiás prófétának. Ugyanazt mondja, mint Izaiásnak. Izaiás meghívása, még az legelején az Izaiás könyvnek. Kit küldjünk? Ki megy el nekünk? Izajás, épp hogy még leginke. Itt vagyok, Uram, küldj engem! De elhangzik az Isten szájából, hogy kit küldjünk, ki megy el nekünk. Drága testvérem, ha az Úr valamit nyomatékosítani akár a Bibliában, akkor odább még három oldallal újra megtalálod ugyanezt. Azaz, ugyanazt még egyszer elmondja. Én az evangelizáción Kerecsenden elmondtam ezt a Izajás történetét. A pap nem volt ott, az csak a misére jött el a vége felé. Eljött a misére, és a prédikációban nem az volt az a napra rendelt izé, de fogta, azt mondja, úgy, mint Izajásnál, hogy azt mondja az Úr, hogy kit küldjünk, ki megy el nekünk. Ugyanazt elmondja a pap, mint amit én mondtam. Duplírozva, és mindenki néz. De egyet akarok belőle kihozni. Isten ezt már tudta, mielőtt megszülettünk volna. Isten minden tudása annyira meghökkentő, hogyha belőle átad valamit nekünk, akkor az a veszélye, ez egy szent, vigyázzatok vele, meg ne járjátok. Tehát, de nem azt mondta az Úr, hogy aki szent, az legyen még szentebb? Nem azt mondta, aki igaz, az legyen még igazabb? Az Úr nem akarja, azt mondja, tilos önmagadat bántani. Nem bántatod magad, ne ócsárold magad, fogadd el magadat, én is elfogadlak téged, ilyennek, hogy ma eljöttél. És azt mondja az Úr, megint úgy vett, hogy te vagy itt egyedül, és csak neked szól, és neked mondom. Azt mondja az Úr neked, aki ezt most hallod, gyönyörködöm benned. Szeretlek téged, mielőtt megszületél volna, már ismertelek, és már akkor is szerettelek téged. Az igaz legyen még igazabb, a szent meg legyen még szentebb. A kegyelem meg árad, mint az eső, most hát azért ismétlem meg, mert értsük meg, hogy az Úr pontosan ezt akarja csinálni közöttünk. Azt mondja ez a pap, szerzetes pap, az író, a Bulárd atya. Én Magyarországra megyek, mert itt. Miért akart ő idejönni? Mert ő valamit tudott. Ez a David Steele, aki az elhívásokról csodálatos tanításokat tesz, Isten elhívásáról, ide akar jönni Magyarországra, már ide is költözött a feleségével együtt. Miért pont ide? Valami van a levegőben. Valami van ezen kicsiny ország fölött. Valami Isten olyan kegyelme, aminek észre se vesszük, és mégis részesei vagyunk. Részesei vagyunk, és az Isten, sokan panaszkodnak, hiába imádkozok, nem hallgatja meg az Isten. És akkor nagyon egyszerű, megint csak Izajásnál, válaszol az Isten, hogy miért nem hallgatja meg az imákat, és nagyon egyszerű a megoldás. Nem süket a füle, hallja ő, de látja a bűneinket. És a bűneink miatt nem hallgatja meg a könyörgésünket. Nagyon fontos megérteni, ha mi komolyan vesszük a megszentelődést és a megtisztulást, akkor olyan dolgok fognak történni, hogy Isten sorozatosan válaszol az imáinkra. és történnek dolgok, és akkor megérted, hogy mit jelent számodra, hogy íme, lásd, veled vagyok. Mert te hallgattál az én szavamra, arra az utolsó időkre, hogy az igaz legyen még igazabb, a szent legyen még szentebb. Testvérek, lehet fecsérelni az időt fel, hogy még ha elmondom ötször, de egyszer elég kéne, hogy legyen, hogy megértsük a mélységét. Hogy erre vagyunk meghívva, és mivel Isten ezt leírta az utolsó időkre, és te ezt komolyan veszed, az Úr még komolyabban veszi, és mindent megad hozzá, ami szükséges. Minden eszközt megad arra, hogy te a prédikálhass az utcán, és megtérjenek az emberek a te szavadra. Megad mindent arra, hogy végbe menjen az. Mai napig nem felejtem el egy visszatérő, szinte kísértésszerű történés, ami nem kísértés, csak szinte az. Városmisszió Móricz Zsigmond körtéren. Egy sátrat vontak a színpad fölé. A sátoron belül voltak a hangfalak, a mikrofon, meg minden, én meg ott álltam, és hirdettem az igét, ahogy ez ilyenkor szokás. Arra jön egy fiatal lány, de mondhatom a másik történést is, de most ezt kezdtem el. És kezében egy esernyő. Az a kis gyorsan összecsukható kis esernyő, amit fölnyomok, aztán plik, már ki is nyílt. Kezében van így összecsukva, kézzel fogja össze, nem kötözte össze, csak kézzel összefogja. De ő nem a sátor alatt van, hanem 2 méterrel előbbre. És én beszélek, ennek hallgatja. Miközben hallgatja, elkezd zuhogni az eső. Mindenki nyitogatja az esernyőjét. Ez a lány annyira el van varázsolva, hogy csak hallgatja, hallgatja, már minden hajszálán külön folyik a víz, a ruhája csuron víz, az esernyő elázott a kezében, és csak hallgatja és hallgatja, valami úgy megérintette, hogy mindenről elfeledkezett. És akkor, mikor ennek vége volt, mert az eső is elállt aztán, akkor volt a közbejáró ima, és volt egy sátor, menjünk oda, imádkozunk, ő imád kért. Hát testvérek, pillanatokon belül elnyugodott. A Szentlélek olyan erővel érkezett. Én mondtam is neki, hogy most olyan erővel érkezik a Szentlélek, hogy te nem bírsz megállni a lábadon, ne félj, elkapnak és majd lefektetnek. De ne állj ellent. És fölemeltem a kezem, már dölt is el, lefektették. És a történések sorozatában néha belekerül egy kő, ami megmotlik a lábad, vagy valami. Annyira megérintette az Isten, hogy úgy éreztem, hogy hát, ha kell neki valami támaszték, tovább vezetés, és akkor ilyen kis cetlit adtam neki, így föl rá a nevelet, meg a telefonszámodat, és akkor legfeljebb majd fölhívlak. Egy 30-as mobiltelefonszám, neve, telefonszám, zsebre rakom. Otthon veszem észre, hogy a mobilszám, aminek 7 számjegyük kellene, hogy legyen, az csak 6. Egy számot kihagyott. Évekig őriztem az íróasztalomon, mert hát most mondjam azt egy központosnak, ne haragudjon, mondja meg majd, milyen száma ennek, mert én csak ezt tudom, ezt a hibás számot, és így hívják, és megígértem neki, hogy föl fogom hívni, de hát majd elküld a fenébe, vagy mit tudom én. Aztán egyszer csak eljutottam odáig, hogy hát most minek őrizgetem. És ez a lány, most belegondolok abba, hogy nem akarta elhinni, hogy én megígértem, hogy fölhívom, és nem hívom. Aztán kidobtam. Aztán meg a Telekomnál dolgozó ismerősömet megismertem is. Jé, hát ő meg tudta volna fejteni, hogy nézzétek meg már a gyerekek ki ez, és melyik szám hiányzik belőle. De én azt imádkoztam, hogy Uram, kérlek, látogass meg őt, hogy amit én nem tudok fölhívni, hívd föl helyettem te. Beszélj vele, beszélj a lelkére, érezze meg, hogy te szereted és gondod van rá. És hiszem, hogy vannak olyan imák, amiket az Isten beteljesít. Mert a szeretet aggódása van benne, szeretné megtenni, de nem tudja, mert olyan körülmények alakultak ki. Most ezt csak azért mondtam el, hogy ugyanakkor meg rájöttem, mikor már kidobtam egy fél éve, hogy mégse kellett volna kidobni, mert lehet, hogy ő neki protekció lett volna arra, hogy megszerezze a normális számot. Testvérek, vannak különböző történések, de Isten ezeken túl akar vezetni, és meg akarja veled értetni. Én is ott voltam a körtéren, mondja az Úr. Azaz ezzel azt akarom kifejezni, amikor Isten ügyében eljárunk, ő velünk jár. Ő megfogja a kezünket, eljön velünk, hazakísér, elkísér az evangelizációra, és odasúgja a papnak, hogy hivatkozzon az Izaiás elhívására. És másodszor elhangzik, és mindenki nézi, ugyanazt mondja, amit elhangzott már. Ennél már csak az volt precízebb, hogy egy szeretett láng, nem szeretett láng, hanem egy irgalmasság vasárnapján. Hát a tanítást, hát persze, hát az irgalmasság naplója, a Faustina naplója, az kétszer ilyen vastag körülbelül, és jóval nagyobb, és abból egy csomó sorszámos idézetet ki lehet írni, el lehet mondani. Hát készültem testvérek, el is soroltam egy csomót, elmondtam, aztán befejeztem, és azzal az én feladatom majdnem úgy véget ért, és akkor megjött egy pap, a papneveldének a valakije, és akkor ő is tanít. Azaz a misét tartja, és homiliába ő is előáll a tanítással. Ez lehetetlen. Ugyanazokat az idézeteket, amit én mondtam, ugyanazokat elmondja. Testvérek, egy sem marad ki. Minden mondta. Hát ez hogy lehet? Talán kettővel mondott többet, de amit én elmondtam, az mind benne volt. És akkor néznek rám mások, én meg nézzük vissza rájuk, hát ki érti ezt? Az Úr. Ő tudja mit, miért, és azt akarja, hogy értsd, hogy ugyanígy van veled, ugyanígy van minden dolgoddal, ott akar lenni benne, szeret téged és elfogad. És az, amit elmondtam, hogy itt milyen örömömre volt az, hogy láttam férfiakat sírni, hogy most ne szó szerint értsük, hogy zsebkendőket gyorsan adjunk neki, mert már mind elázott. Nem, hanem kicsordult a könnyű. És egy férfinek a szívét is meg tudja érinteni az Úr. És ez napjainkban is lehetséges. És itt köztünk is történik. Ezeket azért mondom el, mert még sok mindent leírtam, amit el akartam mondani, de annyit szeretnék hozzátenni, hogy érdemes elolvasni az evangelizációval kapcsolatban a Jakab levelet, hogy mennyi mindenre hívja fel az ember figyelmét, az, hogy Isten előtt mennyi mindent jelent az alázat, a kicsinség, az alázat, a szelídség, és mindazok menet az Isten ismeret, és a Szentírás ismerete, és ezeket együtt az Isten annyira meg tudja áldani, hogy sokak megtérésére lehet. Én pedig azt mondom, hogy vegyük komolyan azt a figyelmeztetést, hogy az igaz legyen még igazabb, a szent pedig még szentebb. És ne mondd azt, hogy ez lehetetlen. Minden lehetséges annak, aki hisz. Térd el ezt a hitet az Istentől, Ő adni akarja, meg akarja növelni ezt a hitet benned. És, drága testvérek, a tiéd, a rokonaid, az Isten áldását meg fogják tapasztalni rajtad keresztül, le tudod hívni az Isten kegyelmét, kiárad rájuk, és megtérések történnek. A megtérésért is kell imádkozni, hogy Uram, add meg nekik a megtérés kegyelmét. És az Úr meg fogja adni. És azért jó erről beszélni, mert testvérek, látni lehet, és ennek tanúi vagyunk, mi a szolgáló csoport is, hogy igenis napjainkban történik, és érintgeti a szíveket az Úr, és ma is ugyanúgy történik, mint amikor elindultunk az úton, és megkezdtük. De mindenre Isten hívott meg minket, és amikor meghív, és van valakinek egy elhívása, már pedig minden kereszténynek van valami elhívása, minden eszközt megad az Úr, hogy te azt az elhívást be tud teljesíteni. Adja meg az Isten, hogy fölismerjük ezeket, el tudjuk kérni, és merjünk kiállni. Egyetlen tanúságtétel, mert ezt hallottam tőle, pont attól a Davidtől, aki írta ezeket a tanításokat, és elmondta az elhívásodról. És egyszerűen döbbenten néztem, én ugyanígy voltam. Azt mondja, hát azt látta képileg maga előtt, hogy ő kiáll egy pódiumra, mikrofon el, és hirdeti az Isten igéjét, és tömeg ott áll, és nekik mondja. Azt mondja ez a David, én. Hát olyan lámpalázas vagyok én, hogy mikor egyszer kiállított akkor, hogy mondjak el egy verset, nem, hogy a verset nem tudtam elmondani, mert azon elfelejtettem, de azt se tudta, hogy fiú vagy lány, mindent elfelejtett, semmit se, meg se tudott nyikkanni. A lámpaláz az egy ilyen buta dolog. Én is így jártam egyszer. Kiálltam a mikrofonon, és az május 1-i ünnepi beszédet nekem kellett volna elmondani. Hát nem mondjam, hogy itt micsoda torna mutatványokat kellett csinálni, hogy a gigámon kimenjen valami hang. Drága testvérek, amire elmondom, Isten kegyelme, aki dicsekszik, csak az Úrban dicsekedjen. Amikor kiálltam és elkezdtem beszélni, amire meghívott az Isten, ebből minden eltűnt. Az, hogy lámpaláz, az a megtéretlen emberé volt. A megtért embernek minden eszközt odaad az Isten ahhoz, hogy betöltse azt a hivatást, amire elhívta, adja meg az Úr, hogy erre ti is ráismerjetek, és hogy fölismerjétek, és megtegyétek. Amen, úgy legyen, köszönöm.